6 óra 41 perc a telefonon, a túlsó végén pedig Székely Zsolt közgazdász. Jó reggelt kívánok, szervusz, üdvözöllek. A téma pedig, hogy Donald Trump korábbi fenyegetőzései után most már lépett is, ugye meghirdette a vámháborút egyértelműen. Március 4-én lép életbe Mexikóra, illetve a Kanadára kivetett 25%-os vám, illetve az Európai Unió autópiacát érintő leginkább 25%-os ugyancsak vám. Szóval kezdődik ez a vámháborús díj. Ez pontosan most a jelen tudásunk szerint mire terjed ki, és hogy működik majd?
Igen, ahogy ezeket olvastam, követtem már körülbelül egy hónap, vagy két hónap ezeket a híreket, két dolog jutott eszembe, vagy két aspektus. Az egyik a tényszerűség. Tehát a Trump adminisztráció viszonylag hamar, mondjuk azt, hogy választási ígéretéhez híven, január 31-én meghozta azt a döntést, hogy vámot vett ki. Négy ország érintett ebben a dologban. Első körben három ország, Kanada, Mexikó, Kína, valamint később nyilván az Európai Unió, illetve annak tagállamai. Ezek egy 25%-os többletvámról beszélünk, vagy 25%-os vámról beszélünk, amely azért érdekes, most a Mexikó és Kanada vonatkozásában, mert ezek a vámok nem elsősorban gazdasági célokat szolgálnak, hanem eléggé explicit nyomásgyakorló eszközként funkcionálnak ebben az esetben, hiszen a mexikói állam esetében teljesen egyértelmű a nyomásgyakorlás abban az irányban, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem elégedett a mexikói kormány migráció, illegális migráció megakadályozását kezelő eszközeiben, tehát kvázi ezzel próbálja rávenni a mexikói államot, Mexikót arra, hogy akadályozzák meg az illegális migrációt. És ezt 30 napra fel is függesztették, legfőképpen amiatt, mert a mexikói állam értette, hogy elértette a célzást, és katonákat vezényelt a határra, és ezzel gyakorlatilag valamilyen módon megpróbál eleget tenni ennek a felhívásnak. A Kína, illetve Kanada esetében szintén nyomásgyakorló eszközről beszélünk. Ott az Egyesült Államokban az elmúlt években kibontakozó eléggé súlyos drogválság, amelynek annak az okozója fentanil nevű kábítószer. Most a fentanil egyrészt, ahhoz szükséges alapanyagok egyrészt Kínában készülnek, vagy Kínában gyártják őket különböző kisebb kínai droglaborok. Itt azzal a gyanúperrel illetik a kínai államot, hogy nem tesznek meg eleget azért, hogy ezeket a termelési egységeket megakadályozzák abban, hogy ezeket az alapanyagokat gyárthassák. Kanadát meg azzal vádolják, hogy nem tesz eleget azért, hogy a Kanadából az Egyesült Államokba áramolhasson ez az alapanyag. És egyedül az Európai Unió esetében van az, hogy valamennyire gazdasági célokat szolgálhat a védővám, hiszen ott az autóipar védelméről lenne szó, illetve az autóiparra kivetett extra védővámok tekintetében remélnek valamilyen megoldást az amerikai autóipar hanyatlására. Az egy másik kérdés, hogy jelenlegi állás szerint az amerikai autóipart nem nagyon van az a védővám, ami meg tudná menteni. Ott egészen más strukturális problémák vannak. Tehát ez mondjuk ez az egyik gondolatcsoport, ami eszembe jutott. A másik pedig az, hogy van egy nagyon egyértelmű politikai relevanciája ennek a stratégiának, ennek a kommunikációs stratégiának, mégpedig az, hogy Trumpnak az egyik legkomolyabb választási ígérete az volt, hogy az ő általa kitalált programok finanszírozását azt elsősorban a vámok kivetésével fogja megoldani.
De ezt már csinált az első elnöksége idején, hogy akkor a nyersanyagokra vonatkoztatva vetett ki vámokat, és ugye, különösebben nem tett jót az Egyesült Államok gazdaságának emlékeim szerint.
Így van, és vissza is vonta őket természetesen. Ugye az ő tehát egyrészt ez egy választási ígéret, ráadásul egy viszonylag olcsó választási ígéret, hiszen itt nem arra vállalkozott, hogy az amerikai egészségbiztosítási rendszer fogja megreformálni, vagy esetleg az amerikai társadalomban lévő társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására tesz törekvéseket, hanem arra, hogy kivett védővámot, ami valljuk meg mind a mellett, hogy egy végtelenül egyszerű és olcsó eszköz, hiszen ez egy adminisztrációs tolvonás, De tény, hogy ezzel a választási ígéretét valamilyen módon teljesítette. És az ő személyes stratégiája, és ezt nem én találtam ki, ezt még 2018-ban a Washington Post megírta, ez a eszkalálás és deeszkalálás, tehát kvázi megteremtem a problémát, majd ezt meg fogom oldani, deeszkalálom, de hát ezt nem már pénzért, vagy valamilyen előnyökért fogom megtenni. Úgyhogy ez az egész dolognak a politikai vonulata. Ugye ezen tények figyelembevételével számomra sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy vajon ez a vámpolitika, illetve ez a vámháborúval való fenyegetőzés milyen módon illik bele abba az óriási nagy matekba, ami most már lassan negyedik éve tart, ami arról szól, hogy fog kialakulni az új világ, vagy a világ társadalmi és gazdaságpolitikai szempontból az új erőtérrendszer, illetve az új pólusok. Amelyben ugye most már több világhatalom is bejelentkezett, hogy ők is szeretnének lapot kapni.
Igen, de azért ennek most azért közvetlen hatása lesz a gazdaságra, mind az Európai Unió, mind pedig az Egyesült Államok esetében. De most akkor van egy másik téma, ugye majd meglátjuk. Ja, most itt a legfrissebb hír a BBC-n lehet olvasni, hogy még az is lehet, hogy esetleg ezt a március 4-ét még eltolják majd, de ez csak egy lehetőség. Per pillanat ugye...
Nagyon meg vagyok
lehetve. Igen, na mindegy, ezt majd meglátjuk, várjuk meg, hogy mi lesz a döntés. A másik, ami ugye egy másik gócpont, ez pedig az orosz-ukrán háborúnak a hát esetleges lezárása, de most ezzel kapcsolatban az Egyesült Államok nagyon erőből próbálja ezt az ügyet elintézni Oroszországgal, mintha más nem lenne az asztalnál, de mindegy. A lényeg az, hogy ő nagyon rátenné a kezét az ukrán ásvány kincsekre, meglepő módon a világ történelemben ez megint előfordul, és... Na most itt azért már ez egy picivel komplikáltabb kérdés, mert ez már részben gazdasági, de itt meg azt mondanám, hogy ez inkább politikai kérdés, mint gazdasági per pillanat.
Igen, ez egy remek átkötés. Pont most az előbb ezt a mondatot fejeztem be, hogy gyakorlatilag azt érdemes megnézni, hogy ennek milyen hatásai vannak a világ átalakulási nagy matekére, amelyik az egyik eklatáns példája pontosan ez a orosz-ukrán konfliktus, vagy nevezhetjük, ahogy akarjuk, de az ott zajló események...
Mondjuk háborúnak, mert talán ez a legegyszerűbb, hiszen negyedik éve tart már.
Így van. És ha már választási ígéretekről beszélünk, ugye Trumpnak vannak egyértelműen megvalósítható választási ígérete, és hát volt egy olyan választási ígérete is, hogy 24 órán belül véget vet az orosz-ukrán konfliktusnak, amely egyelőre nem tűnik megvalósíthatónak. És ez nyilván ennek van egy politikai hátránya, vagy következménye, vagy lehet politikai következménye Trumpra nézve, de ettől függetlenül teljesen egyértelművé vált most már az is, hogy miről szól ez a háború, ez a fegyveres konfliktus, miért halnak meg emberek tízezrei, százezrei. Teljesen egyértelmű, hogy ez a Ukrajna, illetve a világ nyersanyag készleteinek az újrafelosztásáról szól, és ez egy pont jó példa erre, ami mozdulik itt az orrunk előtt.
Igen, csak a szomszédunkban az a helyzet, de egyébként az az érdekes, hogy ha már ez szóba került, ugye, tehát ásványkincsek csak azért még vannak a világban pár helyen, tehát nem biztos, hogy jó ötlet lenne ebbe az irányba indulni el a világpolitika, mert remek helyszínek lennének még a világban fegyveres konfliktusok kialakítása, de ezt most nem, természetesen nem komolyan mondom, ha csak ezt a szempontot néznénk.
Vannak is, tehát a világban lévő háborúk, fegyveres konfliktusok, azok általában mindig erről szólnak. Tehát ebben az esetben azért van ennek relevanciája. Tehát az, amit amikor azt mondja Trump, hogy szeretnénk visszakapni azt a pénzt, amit belétek fektettünk, már most az Ukrajnára célzok ezzel, ugye itt 350, legutóbb már 500 milliárd dollárról beszélt, az egyrészt ez egy populista rész, ez ami jó, nagyon jól mutat a választók felé, hogy ő most visszaszerzi a pénzt. A másik oldalon viszont van az elektromobilitás, valamint azok az iparágak, amelyeknek az alapanyag ellátásához szükségesek bizonyos alapanyagok, például ritka földfémek. Ez az a terület, és erről tényleg nagyon sokat lehetne beszélni, amivel például az Európai Unió lábon lőtte saját magát. De ez az Egyesült Államokra is igaz. Kellett ahhoz egy Covid-válság megtörténjen, hogy rájöjjenek arra, hogy ja, a félvezetőgyártásnak a jelentős része, sőt, túlnyomó része az Tájvánon zajlik. Rá kellett arra is jönni, hogy az összes gyakorlatilag a fegyveripartól egészen az elektromos autók gyártásához, akkumulátoráshoz szükséges alapanyagok, legfőképpen a ritka földfémek kitermelése, valamint tehát a kitermelési technológiája, valamint a területek, ahol ezek a kitermelések zajlanak, ezek már nagy rész vagy Kínában vannak, vagy Kína által kontrollált területeken.
Például Afrikában.
Például Afrikában. Ez egy olyan függőség, amivel egyébként erről egyetlen egy dolog tehet, itt pedig a globális tőke, amely mindig a leghatékonyabban próbál meg érvényesülni, hiszen ezt évtizedeken keresztül elnézték, hogy ezt a mocskos munkát, ami a ritka földfény bányászat, az egy mocskos munka. Nagy területen kiterjedő, komoly környezeti károkat okozó, igazából véve nem annyira úri és nem EU-konform munka. Ezeket a tevékenységeket megszabadult, nem csak az Egyesült Államok, hanem az Európai Unió is, ezeket a tevékenységek előállítására, termékek előállítására szükséges alapanyagokat Kína uralja teljesen egyértelműen. Enélkül pedig nem, hogy elektromobilitásos fordulatot nem lehet elérni, hanem lassan már ott járunk, hogy tényleg a háztartási eszközökre, vagy mobiltelefonokhoz szükséges ritka földfémek sem állnak kellő módon rendelkezésre. Tehát az Egyesült Államoknak alternatívát kellene találnia, és Ukrajna erre jó teret, ahol egyébként nagyon komoly grafitkészletek is vannak, amely nagyon fontos ebből a szempontból. Valószínűleg erről is szólhat.
Na még egyszer, nagyon szépen köszönöm. Székely Zsolt közgazdászt hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, majd egy kis érdekesség a világból, utána a közlekedési információk jönnek. 7 órakor friss hírek, itt a Trend FM-en, a 94.2.